Tiszteletem, hölgyeim és uraim, Kis Robert Richard vagyok, a műsorvezető. Önök a Világszámot hallják itt az Inforádióban. Atlantába fogunk ezúttal kirándulni a műsor első felébe, utána pedig elmegyünk New Orleansba, úgyhogy izgalmas amerikai kirándulásokban lesz részük. New Orleans is egy káprázatos hely a Bourbon Street-tel, Royal Street-tel, a francia piaccal és a Mississippi közelségével. Atlanta pedig egy olyan világváros, ahol sok csodát láthatunk, úgy, mint Kóla Múzeum, vagy éppen CNN székház, van egy óriási akvárium is, no meg persze Olympia Park, és nagyon sok mindenben emlékeztetett engem Dallasra, mert hogy Atlantában is, meg Dallasban is hatalmas felhőkarcolók vannak, de nem túlságosan zsúfoltak az utcák. Tehát nem olyan, mint New York, hogy tényleg jobbra-balra, mindenhol rengeteg ember, rengeteg autó, alig férünk el. Bőven van felhőkarcoló, de nagy parkok vannak, és azért akkora tömegek nincsenek, de sokan vagyunk azért. Atlanta mindennapjait alapvetően két cég határozza meg. Az egyik a legnagyobb kólagyártó cég, amelynek itt van a székhelye, és el lehet menni speciális gyárlátogatásra is. A másik pedig a CNN torony, a világ vezető hírtelevíziójának az épülete. Be lehet jönni ide. Mi is megnéztük egyébként a stúdiókat, bár hozzáteszem, azért olyan nagy csodát nem láttam. Tehát ismertem akkor már az európai hírszerkesztőségek közül jól néhányat, volt ugye olyan hely, ahol dolgoztam is, és hát igazából nem láttam azt, hogy valami csoda történne, és hát manapság az internet korábban sok csodát nehéz is mutatni. Voltak akkoriban még műholdas adóvevők, meg a CNN torony alaksorában kiállítottak néhány olyan járművet, amit használtak a riporterek, mert az iraki háború idején a CNN tudósítója, amit használtak, azok a múzeumi darabbá váltak. A torony egy hatalmas átrium, a CNN torony, oldalt vannak az irodák, a stúdió, az alsó rész pedig pláza. És szuvenírboltokat is találunk itt, különböző termékeket lehet megvásárolni, és pizzéria van, hamburgerező, meg mindenféle más étkezési lehetőség. A helyiek vasárnaponként ide járnak étkezni, ebédelni, tehát ez egyfajta közösségi tér volt, és ott jártamkor. Az Olympia Park még Atlanta fontos helyszíne. Amikor nyáron Atlantában voltam, a szökőkútban fürödtek a gyerekek. Nagyon érdekes volt, és boldogok voltak, és a szülők is örültek annak, hogy a gyerekek boldogok, mert ha a gyerek meg anyuka boldog, akkor mindenki boldog. Úgyhogy az Olympia Park tényleg idilli arcát mutatta nekem, és az Olympia Parkban, Atlantában olvashattam a köveken az olimpiai bajnokok nevét. Tehát akár csak Hollywoodban, Los Angelesben megcsinálták azt, hogy csillagokat adtak a sztároknak, és akkor ott sétáltunk, és közben olvashattuk a sztárok nevét a csillagokon. Itt az olimpiai bajnokok nevét olvashattuk a különböző köveken, és megnézhettem a hatalmas oszlopokat is, ahol az olimpiai láng lobogott az atlantai olimpia idején. Van egy nagyon fontos turisztikai attrakció Atlantában, az óriás akvárium. Érdekes, hogy akváriumot szinte mindegyik nagy amerikai városban létesítettek, ezt imádják a gyerekek, a felnőttek, valószínűleg a működtetése is gazdaságos, mert hogy óriási sorok voltak szinte mindegyiknél a bejáratnál, és nézegetik a halakat, meg a tengeri szörnyeket, a helybeliek is, meg a turisták. Itt is van minden esetre ilyen, Atlantában, és a delfineket is meg lehet nézni, nem csak kisebb, hanem nagyobb tengeri emlősök, meg tengeri állatok is vannak. Ugyanakkor akvárium azért sok helyen van a világon, még hogyha az óriási akváriumokból manapság hiány is van, de van sok helyen, meg hát vannak olyanok is, ahol Tampában, Floridában például, ahol valóban még akár orkákkal is hatalmas karcárnyú delfinekkel is találkozhatunk, tehát sok akvárium van a világban, de kólagyár múzeum talán Atlantában a legattraktívabb, mert ne egy hagyományos gyárlátogatásra gondoljanak, amikor azt mondom, hogy megnézzük a kólagyárat, hanem annak a megmagyarázását képzeljék el, annak a magyarázatát, hogy miként lehetett egy italgyártó cég a világ egyik leghatalmasabb vállalata, és hogyan tudott egykor a kapitalizmus jelszavává válni, és miként lett a legismertebb márka név ez a szó. Könnyen megérthetjük, mert nagyon jól felépített, elképesztő előadással várják itt azokat, akik nem pusztán a termék iránt érdeklődnek, hanem az egész fogyasztásának a kultúrája, a története érdekli őket. És egy kicsit persze a gazdaságpolitika is. Nem kell túlságosan bonyolult dologra gondolni, mert egyszerűen és közérthetően magyaráznak itt el mindent, sőt játékosan is, mert a gyerekekre épp úgy gondoltak, mint azokra, akiket csak el kell kápráztatni, de ez rendkívül jól sikerült, úgyhogy ha eljövünk ide a Kólagyár Múzeumába, akkor biztos, hogy sokat meg fogunk tudni arról, hogy miként lehetett a világháború idején az amerikai katonák által népszerűvé vált kólából egy olyan márkanév, ami talán a legtöbbet éri a világon. Atlanta, Georgia állam fővárosa, és érdekes, hogy általában az amerikaiak azok az adott államnál nem feltétlenül a nagyvárosokba tették az állam székhelyét, pont azért, hogy a különböző kormányzati intézmények könnyen elérhetőek legyenek, és ne csak a nagyvárosok fejlődjenek, hanem a kisebbek is. Hát pont Georgia-nál Atlanta főváros, tehát itt ez nem feltétlenül igaz. Kellemes szubtropusi az éghajlat, azért nincs annyira meleg, nyáron lehet fürdeni a szökőkútban, mint elmondtam, de még a leghidegebb decembernél sem fogunk majd korcsiázni a befagyott szökőkút mellett a tóban, mert hogy olyan 6-7 fok az átlaghőmérséklet, ez azt jelenti, hogy este olyan 3 fok van, nappal pedig olyan 8-10, tehát kabát azért kell, lehet 14 is bizonyos esetekben, és hát a júliusi középhőmérséket, az pedig a 26 fokot is meghaladja. Itt sokszor látni azért a környéken tornádót, tehát a tornádó megfigyelés az errefelé bizony akár gyakori is lehet, és mondtam azt, hogy hát ritkán fagy be bármi, de hó azért esik, mert hiába szubtropusi az éghajlat, vannak olyan időszakok, amikor Atlantából láthatunk olyan képeket, hogy havazott és hóborítja Atlanta környékét. Valami oknál fogva úgy tűnik, hogy ez felülírja azt, hogy fú, hát nem fagynak be, mert nincsenek tartós fagyok, de sokszor előfordul az, hogy éjszaka hajnalban havazik, aztán utána estére pedig elolvad a hó, és nagyon érdekes, hogy ez valahogy mégis a hó azért képződik azzal együtt is, hogy valójában nincsenek hideg téli hónapok. A terület környékén sokáig a Cherokee indiánok éltek, és a Creek indiánokkal harcoltak meglehetősen sokat. Ők úgy hívták ezt a helyet, hogy álló őszi baraszkfa Atlanta környékét. 1823-ban jöttek az első fehér telepesek, és nem sokkal később már kiépítették idáig a vasútvonalat, úgyhogy a nyugati és atlanti vasút végállomása volt ez a település. Emiatt persze rengetegen érkeztek ezt követően. Hosszú ideig végállomásnak hívták a települést. 1845-ben kapta a mostani nevét, előtte egy ideig még 2 évig Márta településének hívták, mert az akkori georgiai kormányzó lányáról nevezték el, de 45-től már Atlanta. Van, aki azt mondja, hogy azért, mert hogy a kormányzó lányának középső neve volt Atlanta. Megint más pedig azt állítja, hogy azért Atlanta, mert hogy a nyugati és atlanti vasútból kapta az Atlantikot, az Atlantik női formája pedig az Atlanta, mert hogy mégiscsak a lányról nevezték el, akkor legyen már annak a nőiesített változata, és akkor így lett Atlanta. Bármi is igaz, ma Atlantának hívják Georgia fővárosát. Amikor kitört az amerikai polgárháború, akkor a város lakossága 9000 fős volt, és több hónapig ostromolták. Innen vasúttal bárhova el lehetett jutni egy nap alatt a déli városok közül, ráadásul nagy lőszerraktárak is voltak, úgyhogy komoly harcok voltak Atlanta környékén. Sőt, atlantai csatának hívják az egyik nagyon nagy polgárháborús csatát is, és ez is azért elég drámai volt. A győzelem egyébként nagyban segítette Lincoln újraválasztását, mert az északi seregek végül diadalt arattak. Egyébként, ha valaki az Elfújta a szél olvasta, látta, akkor azért itt tudja, hogy Atlanta eleste fordulópont volt a polgárháborúban. Az épületek 90%-a megsemmisült az amerikai polgárháborúban, de viszonylag gyorsan újjáépítették, és 1868-ban lett Georgia fővárosa Atlanta. Hatalmas tűzvészek is pusztítottak, 1917-ben talán a legnagyobb, amikor elképesztő nagy tűzvész lényegében az épületek túlnyomó többségét valamilyen módon károsította. 1938 épületet teljesen tönkretett a tűzvész. Főleg faházak voltak, és 10 000 ember vált hajléktalanná, ami ahhoz képest, hogy nem sokkal több, mint 10 000 lakott ekkoriban, hát lényegében alig maradt éppen ház. De ami érdekes, hogy a hatalmas nagy tűzvész idején annyira sikeresek voltak a mentőakciók, hogy a tűzvészben nem halt meg ember, a tűzvész idején egy ember halt meg, ő is azért, mert szívrohamot kapott, amikor látta, hogy tönkre ég a háza. 1996-ban Atlanta rendezte a nyári olimpiát, és az Olympia Park a mai napig erre emlékeztet, meg sok minden más is az olimpiához kötődik. Nyereséges olimpiát tudtak rendezni. Tehát ritka azért, hogy már önmagában a szűkebb értelemben véve a hosszú-hosszú évek egyéb gazdasági teljesítményeinek figyelembevétele nélkül is ezt meg lehessen valósítani, de két helyen sikerült az USA-ban. Atlanta az egyik. Az atlantai Broadwaynek is nevezik a város leghíresebb utcáját, ahol sok történelmi épület fekszik, és talán ez a turistáknak is a kedvence. Hát nyilván a Kólagyár Múzeuma, a CNN meg az Akvárium után, meg persze az Olympia Parkban tett séta után. A Downtown Connector egy éjszakai csomópont. Atlantában csillagalakban kereszteződnek nagy autópályák, ez rengeteg légi felvételről visszaköszön, úgyhogy biztos, hogy ha Atlanta, akkor egy ilyen képet legalább látnak valahol. Persze nem csak a Kólagyár meg a CNN van a nagyvállalatok közül Atlantában, hanem a légitársaságnak is nagy székhelye, különböző banki központok is vannak, logisztikai cégek és sok minden más. Egyébként nagyon komoly vállalati központok vannak, egy igazi nagy iparváros. És híres egyeteme is van Atlantának, több is. A Kóla Világa kiállításon, meg a CNN stúdiókon kívül, meg az akváriumon kívül még egy jó baseball meccset is megtekintetünk Atlantában, de van népszerű amerikai foci csapatuk is, és hát persze egy komoly kosárlabda csapat, az atlantai Sólymok. A híres prédikátor sírját, Martin Luther King sírját is itt találjuk, a Martin Luther King Jr. nemzeti történelmi ponton. Ez is Atlanta egyik fontos nevezetessége. Ez a kerület, ahol ez a hely is van, hosszú ideig az afroamerikai kulturális élet központja volt. A város közelében található a világ legnagyobb gránitszikláinak egyike, egy ilyen óriási, hatalmas, nem benőtt, látványos gránitszikla. De nem kell messze menni, hogyha természetközeli élményt szeretnénk, mert óriási zöld területek vannak a városban, a Grand Park, vagy az Oakland temető környéken, és valóban bőven van lehetőség óriási sétákat tenni, nem csak az Olympia Parkban. De hogyha úgy szeretnénk sétálni, hogy érdekes is legyen a séta, és nem pedig csak egy parkban sétálunk, hát csak az is nagyon jó persze, akkor az Olympia Parkot ajánlom, hogy mindenképpen érdemes felkeresni. Az akváriumról pedig talán még annyit, hogy a világ legnagyobb akváriuma volt hosszú ideig, és 30 000 köbméter sósvizet tartalmaz a sós medencéje. A nevezetességek közé tartozik még az a szálloda, aminek a hoteltornya a legmagasabb a nyugati félgömbön. Nagyon komoly zenei fesztiválok vannak Atlantában, míg New Orleansban a jazzről szól minden, itt pedig a country zene tiszteletére csináltak egy óriás fesztivált, és rengetegen fellépnek ilyenkor. Nem csak akvárium van sok amerikai városban, hanem az állatkerteket is imádják. Az atlantai állatkert a gorilláiról híres, meg a pandákról. A legtöbben a gorillákat, meg a pandákat akarják megnézni, de nagyon sok másik állat is él itt az állatkertben, és ezt rengetegen megtekintik a helyiek közül. New Yorkban és Chicagóban azért több, meg magasabb felhőkarcolók is vannak az Egyesült Államokon belül, de itt is vannak óriási épületek. A Bank of America Plaza az a legmagasabb épület Atlantában, de bőven van még felhőkarcoló. A Szépművészeti Múzeumban főleg Georgia állambeli festők műveit találjuk, de sok minden mást is. Van olyan is, ami kitekintés egy kicsit a világba, és Ha szuvenírt szeretnénk vásárolni, akkor pedig ezt leginkább a híres nevezetességek környéken találjuk meg, az Olympia Parkban, a Kóla gyár múzeumában, a CNN alaksorában. Ami számomra fura élmény volt, hogy megmutatták a kólagyárban, hogy a világban milyen kólák vannak. És hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy hát azok vannak, amiket mi is a nagy bevásárló központokban kapunk, de nem. Sokkal nagyobb a kínálat. Egyébként, hogyha valaki például most kint volt Németországban a labdarúgó Európa-bajnokságon, és bement egy Five Guys nevű helyre, ami egy hamburgerező, nincsen nálunk Magyarországon, de divatos Amerikában, hát ott is láthatta már a kínálatot, ott is igazából a vaníliás kólától a cseresznyés kólán át, hát rengetegféle fajta kóla ízt ki lehetett kérni az automatából, és az Egyesült Államokban pedig nagyon sok olyan hely van, ahol sokkal nagyobb választékban lehet kapni különböző kólatermékeket, és sokkal több ízben. De nem csak az Egyesült Államoknak a kólatermékeit lehet kipróbálni itt, hanem meg lehet kóstolni más országok kólatermékeit, mert hogy a kóla felvásárolt különböző helyi cégeket is, és hogyha a helyiek nagyon kedvelték azt az üdítőitalt, amit korábban az a cég gyártott, akkor megtartották a palettán, és így a mai napig a helyi ízvilágnak megfelelő csodákat lehet itt megkóstolni a kólagyárba is, például a perui Inka kólát. És a perui Inka kóla az leginkább a kofolához hasonlít, vagy nálunk volt a Viking kóla, nem tudom, még emlékeznek rá a hallgatók közül néhányan, tehát nagyjából olyasmi, de ilyen is van, tehát van Inka kóla is. És az édeskés ízvilág az nagyon divatos, mondom, nem csak vanília, cseresznye, hanem mindenféle más is még megtalálható a világ kínálatában, úgyhogy elképesztő, hogy hány országban van ilyesmi. Nekem egyébként nagyon furcsa volt azt látni, hogy még olyan országok közül is sokan forgalmazták ezt a terméket, amelyek egyébként az Egyesült Államokkal kifejezetten rossz viszonyt ápoltak, vagy hát nem is ápolták igazából, hanem rossz viszonyban voltak. És ennél nagyobb hatása csak az amerikai zenének van szerintem, mert az amerikai zenét valóban a világ szinte minden helyén ismerik, legalábbis az alapzenéket, és ott is szól sokszor amerikai zene, ahol egyébként nem szeretik az Egyesült Államok politikáját, vagy hát az éppen aktuális politikáját, legalábbis kétkeréssel és távolságtartással figyelik. Ez nagyon érdekes. De az amerikai zene az mindent legyőz, és hát a kóla az nem tudom, hogy mennyire, de azért az is a világ nagyon sok országában jelen van. Most hirtelen nem tudnék olyan terméket mondani, ami a világ ennyi országában jelen van, és akkor azt hiszem, hogy a második helyen van a Visa talán, a bankkártya szervezet, de ők is ugye a második helyen. Ezzel együtt még egy érdekes élmény, a legvége az a Kóla Múzeum látogatásának, hogy kikeverhetem a saját kólámat. Megpróbálkozhatok egyedi ízek kísérletezésével, és utána persze meg is ihatjuk. Tehát az egészben az a pláne, hogy néhány kortyot persze fogyaszthatok az Inka kólából, meg az egyéb ilyen furcsaságokból is, csak az érdekesség és a múzeum élmény kedvéért igazából, de a végén saját magam is próbálkoztatok azzal, hogy na mit csinálnék. Hát utána ezt nem fogják forgalmazni, úgyhogy ez csak múzeumi élmény, meg kulturális élmény, nem gazdasági, de azzal együtt önmagában érdekes. Ha Atlantában kirándulunk, akkor azért azzal érdemes számolni, hogy egy nap alatt bejárni nem tudjuk, mert sorbálunk a múzeumban, sorbálunk a híres CNN toronyban, sorbálunk az akváriumban, na hát már ez már két nap. Mert mire az egyiket bejártuk, akkor már eltelt a fél nap, a másik nap megnézzük a másikat megint fél nap, akkor már érdemes ott maradni este, és esetleg egy jót vacsorázni valamelyik ismertebb helyen. Másnap délelőtt még elmegyünk a harmadik helyre, esetleg megnézzük az Olympia Parkot, sétálunk egyet, és aztán irány haza, de ugye egyébként, vagy ahova éppen szeretnék menni, de olyan 2-3 nap alatt azért nagyjából a fontosabb dolgok bejárhatóak, tehát nem olyan, mint New York, ahol két évet eltöltünk, és még mindig nem láttuk a nevezetességek egy részét, tehát azért annyi sok minden nincsen, mert alapvetően egy nagy iparváros, de ami van, az viszont professzionálisan és jól működtetik, és valóban úgy rakták össze, hogy turisztikai szempontból értékelhető, és nagyon pozitív élménye lesz az ide látogató vendégnek, akkor is, hogyha az Egyesült Államok másik államából, másik városából érkezett, akkor is, hogyha Európából érkezett. Hölgyeim és uraim, önök Atlantáról hallották a mai egyórás szombati műsorunk első felét, és meséltem önöknek a kólagyár múzeumáról, a CNN toronyról, az akváriumról, Martin Luther King múzeumáról, a Szépművészeti Múzeumról, a sportról Atlantában, meg Atlanta történetét is megismerhették, de most Georgia állam után elmegyünk majd egy másik államba, ami egykor francia gyarmat volt, de aztán eladták az Egyesült Államoknak, viszont még mindig nagyon sok minden utal az egykori francia uralomra, például az állam fontos városában, New Orleansban. New Orleans és a jazz, Bourbon Street, Royal Street, francia piac, gőzösök, Mississippi, alligátor, klíma, gátszakadás, hurrikán, minden lesz. Ott jártam kor, a katasztrófa turizmus is komoly méreteket öltött, mert hogy 5 év telt el ugyanakkor a gátszakadás óta, amikor a hurrikánt követően átszakadt a New Orleans-ot védő gát, de még mindig mutogatták azokat a házakat, amelyeket nem újítottak fel, és amelyeket a gátszakadás után a hatalmas sömpölygő áradat elsöpört. De New Orleans alapvetően arról szól, hogy valóban átadjuk magunkat a művészeteknek, hogyha turistaként érkezünk ide, hogy sétáljunk a két híres utca valamelyikén, a Bourbon Street-en vagy a Royal Street-en, mert az egyik a művészetek, a festmények, a gyönyörű kis csecsebecsék utcácskája, egymást érik a régiségboltok meg a festménykereskedések, galériák. A másik helyen pedig szinte minden sarkon utcazenészbe botlunk. Nagyon érdekes élményem volt az, hogy hát az első nap, amikor megérkeztem New Orleansba, rögtön hallottam a jazzt, és kimentem a szálláshelyről, talán 50 méterre, pont itt a híres utcák egyikének sarkán, 8-10 örömzenéltek. Tehát komplett egy jazz zenekart szinte összeraktak ott az utcasarkon, és aztán zenéltek, 50 percig, egy óráig hallgattam, el sem tudtam onnan szakadni, aztán hazamentek. És akkor rájöttem, hogy ezt csak úgy örömből csinálták, és ennek olyan nagyon szép üzenete volt, hogy már jól éreztem magam New Orleansban. Aztán utána még nagyon sok utcazenésszel találkoztam, és egy idősebb úriember már komoly tömegeket vonzott, ott fotózkodtak velem, és később megtudtam a helybeliektől, hogy ő, amikor ide érkezett még nagyon-nagyon-nagyon régen, akkor arra várt, hogy majd felfedezi esetleg egy komoly cég, egy olyan kiadó, amelyik aztán kiadja az ő lemezeit, és akkor híres lesz, és hát nem adták ki, vagy aztán a későbbiekben már kiadták, de voltaképpen attól vált híressé, hogy New Orleansban utcazenélt, és olyan hosszú-hosszú ideje csinálta ezt, hogy már mindenki ismerte. Hát a helyi rendőrök gyerekkoruktól kezdve azon nőttek fel, hogy ő ott zenélt, tehát senki nem bántotta, mindenki tisztelte, hozzátartozik az utcához, és arra lett híres, hogy New Orleansban utcazenész, és úgy futott be. Tehát nem nemzetközi nagy karriert, hanem utcazenész karriert köszönhet magának, de hát már vagy 40 éve utcazenél ott, úgyhogy ez is egy érdekes történet. De New Orleans amúgy is tele van kellemes, romantikus történetekkel, meg izgalmas történetekkel is. Emlékszem, hogy Magyarországon egyszer egy patakban találtak egy aligátor teknőst, nyilván valakinek otthon már nem kellett, nyugtatták az embereket, hogy nem veszélyes, meg hogy nem szokott emberre támadni, és akkor eszembe jutott, hogy itt a környéken egyenesen nekünk ugrott egy ilyen, csattant a kamerán az állkapcsa. A Mississippi mocsaraiban él a fura állat, a teknősnél nagyobb, az aligátornál kisebb, a feje pedig brutális, és mi is összefutottunk egy ilyennel, az autópályán akart átmenni az aligátor teknős. És messziről nagy teknősnek tűnt. Úgyhogy szóltam az operatőr kollégámnak, hogy hát tegye már vissza szegény teknősbékát a közeli tóba. Kiment az állatért, és áldogált, és meretten nézte. Aztán kimentem én is, és láttam, hogy valami nincs rendjén. Mert a nagy teknősnek ronda volt a nyaka, és csúf aligátor pofája volt, félelmetesnek tűnt, minthogyha egy aligátor szerelmeskedett volna egy teknőssel, persze lehet, hogy aztán tényleg, de hoztuk a kamerát, és filmezni kezdtük az aligátor teknőst. Ez nagyon tetszett neki az elején, de aztán, ahogy egyre közelebb vitte a kamerát az operatőr barátom, az már nem tetszett neki, és megfordult, és ugrott egy nagyot. És nem is tudtam, hogy az aligátor teknős ugrani is tud, de tud, fölfele, és a kollégám még pont ellépett, de az állat állkapcsa a kamerán csattant, és ott is maradt a nyoma. Úgyhogy forgott közben a kamera. Az volt az érdekes, hogy az aligátor technikus ugrása sokáig benne volt a tévéműsorom, amikor még volt régen tévéműsorom annak a főcímében. Úgyhogy a Világszám tévéműsor főcíme is egy aligátor technikus ugrást örökített meg. Úgyhogy ilyen előzmények mellett, mert hogy ez jóval korábban történt, mint amelyik kalandokat, gyűlöleti kalandokat most mesélem. Szóval ilyen előzmények után komolyan vettem a biztonsági oktatást, amikor elmentem New Orleans mellé, és elindultam aligátor lesre. A biztonsági oktatásokról csak annyit, hogy az Egyesült Államokban rendkívül ügyelnek arra, hogy senkinek ne legyen lehetőleg bántódása, és komoly biztonsági oktatást tartanak. Hát amellett, hogy fontosnak tartják ezt, amellett az előírások is olyanok, hogy itt aztán olyan pert akasztanak a derék szolgáltató nyakába, hogy talán egész léte alatt nem kecverek ki belőle, hogyha egyszer is hibázik, és valakinek baja esik, úgyhogy ez is azért nyilván motivál abban, hogy alaposan kioktassanak mindenkit arról, hogy milyen magatartási szabályokat kell követnie ahhoz, hogy biztonságban legyen. Tehát rengeteg ilyet végigéltem már, sokat voltam nagyon az Egyesült Államokban, és itt viszont tényleg odafigyeltem, mert hogy azt is elmagyarázzák rövid előadás keretében, ami látszólag nyilvánvaló. Mondok egy érdekes példát, ha az aligátor kitátja a száját, és látszólag alszik, akkor ne tedd bele a szájába a kezed. Én ezt így magamtól is úgy gondoltam, hogy nem teszem bele, de azért el kell mondani, persze fontos. Ugyanakkor tényleg érdemes volt koncentrálni, mert azért praktikus tanácsokat is mondtak. Vihar utáni délután indultunk az aligátor lesre, úgyhogy olyan közepes idő volt. A Mississippi, mielőtt eléri a mexikói öblöt, táplál egy nagy tavat. Ennek a tónak a szélénél fekszik lényegében New Orleans, és ez a tó kapcsolódik aztán a mexikói öbölhöz, és rajta keresztül a Karib-tengerhez. Tehát ez azt jelenti, hogy van egy nagy tengerrész, ugye a Karib-tenger, utána ugye jön az Atlanti-óceán, de a Karib-tengernek a türemkedése a Mexikói-öböl, a Mexikói-öbölnél van egy tó, és akkor a tóba belefolyik a Mississippi, átfolyik a tavon, és ugye ez a tó kapcsolódik az öbölhöz lényegében. A Mississippinek van egy másik, nagyobb ága, amely közvetlenül átszeli az apró kis félszigetet, és beleömlik a Mexikói-öbölbe. A legizgalmasabb az a terület, ahol a sós víz keveredik az édes vízzel. Esőerdős a hangulat itt a Mississippi környékén, a tengerparti részen meg egy kicsit karibi a hangulat, és keveredik az esőerdős hangulat, meg a karibi hangulat. Vannak ilyen klasszikus toposzok, meg mindenféle legendák, hogy óriás bálnák küzdenek a mélyben óriási polipokkal, hát ezt, ennek az ábrázolását is sokszor látjuk, meg hát a cápa versus aligátor, ezek is ilyen legendák, de a legtöbb legendának van alapja. És biztos van a bálna és a polip harcának is alapja, főleg azért, mert egyébként sokat küzdenek egymással a valóságban is, de az kétségtelen, hogy a cápa aligátor harcnak is van alapja. Kérdeztem mindig Fülöp kisfiam, aki már nagy csoportos óvodás, ugye a három gyerek, Fülöp, Milla és Jászmin, és Fülöp nagyon érdeklődő, hogy vajon a cápa, vagy az aligátor győz, hogyha küzdenek egymással. Hát ez attól függ, hogy melyik cápa, melyik aligátorral, hol, milyen körülmények között számos kimenetele lehetséges ennek a harcnak, de hogy valóban van ilyen harc, az kétségtelen, mégpedig azért, mert a cápák egy picit beljebb úsznak zsákmány után kutatva, arra a részre, ahol már édes-sós víz keveredik, az aligátorok meg egy picit sokszor kijebb úsznak, és bizony azért tényleg előfordul ilyesmi. De szerencsére azért, amikor az aligátor lesre indultunk, akkor cápát nem, csak aligátorokat láttunk, de az is éppen elég volt. Propelleres csónakkal közlekedtünk itt a Mississippi, meg a Mississippi-nek a kitüremkedésénél, mert hogy ez a furcsa szerkezet rendkívül hatásos, mert nem feneklik meg, és szinte a víz fölött siklunk. A propelleres csónakszerű szerkezetet önök is láthattak, hogyha kedvelték a Rambo filmeket. Az amerikai főhős gyakran ilyennel közlekedett Vietnámban, vagy ott, ahol éppen forgatták a filmet. Egy hatalmas propeller van a hátoldalán, és nagy sebességre képes. A hínáros vízen, a mocsáron is tudunk ezzel száguldozni. Úgyhogy ilyennel indultunk útnak. Egy óra múlva értünk az etetőhöz, legalábbis így becézték a New Orleansiak azt a helyet, ahol az aligátorok tanyáztak. Pillanatokon belül odajött az első aligátor a csónakhoz, aztán még egy, aztán még egy, aztán még egy, és a végén már 10-3 méteres aligátor vett körbe minket. Hihetetlenül izgatottak voltak, és vártak a pillecukorra. Nem viccelek, tényleg azzal etették őket. A kísérőnk felbontott egy zacskó pillecukrot, és beszórta a tartalmát a vízbe. Az aligátorok meg majdnem széttépték egymást az izgalmukban. Aztán következett a show. A derék New Orleans-i aligátormester megugrasztotta a hüllőket. Feldobott egy pillecukrot, mire az aligátorok hatalmasat ugrottak, hogy megszerezzék, és így szórakoztunk vagy 30 percig, a hüllők se bánták. Aztán tovább indultunk, és kimentünk a Mississippi főágába. Úgy hullámzott, mint a tenger. Egyébként az Amazonasnál is azt láttam, hogy a nagy ág az úgy hullámzik, mintha a tengeren lennék, tényleg. De itt a Mississippinél is a főág nagyon hullámos volt. Bár hozzáteszem, ennél sokkal izgalmasabb volt a hínáros esőerdős rész, mert hogy szép volt a Mississippi főága, hatalmas, meg nagyok voltak a hullámok, de amikor bementünk ebbe a hínáros, esőerdős, mocsaras részre, ahova visszatértünk, akkor tényleg rengeteg érdekes állatot láttunk. Egy kicsit megijedtem, hogy elkap minket a szokásos esti zivatar, mert itt a Mississippi környéken, New Orleans mellett este majdnem mindig esik az eső, de nem sokáig gondolkodtam ezen, mert utána inkább kapaszkodtam, mert olyan gyorsan kanyarodott a derékvezetőnk az ilyen repülőcsónakkal, a propelleres csónakkal, hogy úgy éreztem, hogy vigyázni kellene, hogy beboruljak a vízbe. A csónak sokszor bedőlt a kanyarba, és elég félelmetesnek tűnt annak fényében, hogy nemrég még láttam, hogy mekkora aligátorok élnek itt a Mississippiben. És hát nem biztos, hogy mindegyik csak pillecukrot eszik. A nagyobb aligátorok 6 méteresre is megnőhetnek. Volt egy aligátorfarm, ott láttam olyat. A vadon élők közül olyan 3 méteresre satszolom, a legnagyobbat 3,5 méteresre, tehát 6 métereset vadon a Mississippinél nem láttam, de mondom, fogságban láttam. És hát állítólag azt is onnan hozták, nem is gondolom, hogy máshonnan. A végén még, a program végén még egy ilyen pillecukros mutatvány következett, mert hogy pillecukorral körbeszórta a csónakot a derékvezetőnk, és a legkisebb odaúszó aligátort, ilyen kis bébi aligátort beemelte a csónakba. És később elmondta, hogy hát ez a mutatványa nem mindig sikerül, veszélyben még soha nem érezte magát, de úgy egyébként most elárulja azt a titkot, hogy a csónakban hátul van letakarva egy ilyen kis dobozka, az nem doboz, hanem egy kis keterec, és ott van egy pici aligátor, hogyha véletlenül nem sikerült volna ez a mutatvány, akkor az lett volna meglepetés. Az aligátor nagyon békés állat, hogyha valaki fogja a négy lábát és a száját, és maga az aligátor picike. De így tudtunk csinálni fotókat. Aztán szabadon engedte a kísérő a derék jószágot. Már említettem azt, hogy nagyon nagy aligátort láttam fogságban tartva, de láttam albino aligátort is fogságban. Ugyanígy itt ezen a, hát nem is azt mondom, hogy aligátor farm, mert nem használják az aligátornak a húsát vagy a bőrét, tehát nem arról van szó, hogy levest főznek belőle, mint jó pár helyen, mert láttam aligátorlevest már az étlapon, meg nem is arról van szó, hogy a bőrét hasznosítanák, hanem inkább a turisták kedvéért tartanak párat így fogságban, és hát mutogatják is az albino aligátort. Hófehér és békésnek tűnő állat volt, úszkált a vízben, egy mesterségesen kialakított medencében. Visszatérve egy kicsit a vad Mississippi vidékére, nos, New Orleansnak ezen a részén, a környéken itt nem szoktak fürödni. Ugyanakkor az igazán gazdagok, meg azok, akik régóta itt élnek, szép házakat emeltek a Mississippi partjánál, és láttam nagyon szép kis házacskákat. És itt bizony láttam fürdőzőket is. Hozzáteszem, én azért félteném a gyerekeket, hogyha kiszaladnának az aligátorok közé játszani egy jót, de a helybeliek már megszokták a hüllők közelségét. Hozzáteszem, nem itt New Orleansba, de Vietnámban láttam olyat, hogy egy nagyjából 6 éves forma kislány vigyázott egy nagy, ott ugye krokodilok vannak, krokodilra, és a krokodil az volt vagy 3 méteres, és akkor így rábízták, és kapott egy pórázt, hogy akkor nem tudom, vigyázzon rá. És mondtam, te jó ég, hát ezt meg hogy. De végül is vigyázott rá. Visszatérve az aligátorokra, meg New Orleansra, meg a Mississippire, nos, A település New Orleans nem Louisiana fővárosa, ez ugyanis Baton Rouge. Ez utóbbi onnan kapta a nevét, hogy annak idején, amikor a franciák elfoglalták a területet, vörös karókkal jelölték ki a határát. És így lett ez a település is ilyen vörös város. Az amerikaiak minden államban, ahol csak tehették, arra törekedtek, hogy kisebb vagy közepes nagyságú városokat tegyenek meg székhelynek. Az volt a cél, hogy az amúgy is fejlődő nagyvárosok mellett ezek is gyarapodjanak, és a kormányzati szervek könnyebben elérhetőek legyenek. Hiszen az elmélet szerint, hogyha kis településre teszik a kormányzati szerveket, akkor egyrészt könnyebb azoknak, akik elmennek valamilyen ügyet intézni, mert nincs akkor a zsúfoltság, az a terület is fejlődik, és inkább van szüksége annak a városkának a fejlődésre, mint az amúgy is fejlődő nagyvárosnak. Így lett Kalifornia székhelye nem Los Angeles, vagy nem San Francisco, hanem Sacramento, így lett Texas székhelye Austin, és nem Dallas, és így lett jó pár kis település egy-egy adott állam székhelye. Az ötletet bevált egyébként, azt látom, hogy sikerült viszonylag jól kivitelezniük ezt. New Orleans környékére Texasból érkeztem autóval, és ég és föld. Amikor hosszabb időt eltöltöttem itt, akkor egy nagy Amerika túrán voltam, és egy hétig New Orleans környékét fedezkedtem fel, de Texason átérkeztem, és miután Dallast elhagytuk, véget értek az olajmezők. Hát már önmagában az is nagyon érdekes volt, hogy Dallasnál környékén hogyan bólogattak az olajkutak, és valóban tényleg ilyen pici kis területeknél is 3-4 olajkút, mert hogy volt, akinek nem volt túlságosan nagy földje, de pont ott azért tudott olajkutat fúrni, és akkor már bólogatott is ott az olajkút, és most is bólogat. És amikor Dallastól 300 kilométerre eltávolodtunk New Orleansbe tartva, akkor már lombos erdőket is láttunk. Aztán amikor Texasból Louisianába átmentünk autóval, akkor szinte varázsütésszerűen hihetetlen erdősségek következtek, és amikor New Orleansba értünk, akkor már meleg, párás volt a levegő. Minden nap esett egy picit, úgyhogy ettől egy kicsit nehezebb lett a levegővétel. Maga New Orleans tipikus turista paradicsom. Csodálkozom is azon, hogy viszonylag kevés magyar kereste fel ahhoz képest, hogy egyébként mennyire érdekes, mert a jazz, az utcazene, a mesés utcácskák, a régiségek, a múzeumok vonzzák a látogatókat. Főleg franciák és amerikaiak érkeznek ide. Nagyjából 500 000 laknak itt. A nagy hurrikán kitörését és pusztítását követően sokan elköltöztek, de azóta aztán sokan vissza is költöztek. New Orleans-i ismerősöm szerint, ha valaki színésznő szeretne lenni, akkor elmegy Los Angelesbe és várja, hogy felfedezzék. Ha valaki jazzzenész szeretne lenni, akkor eljön New Orleansba és abban bízik, hogy szerződést kap valamelyik klubtól vagy kiadótól. Az embernek bíznia kell a végsőkig, hiszen meséltem önöknek, hogy volt olyan utcazenész, akivel találkoztam, aki az utcasarkon zenélt 70 évesen is, és nem fedezték fel, de végül is ismerté vált, mert hozzátartozott már szinte a léte meg a zenéje a városképhez. Persze New Orleansben sokan vannak olyanok, akik nem feltétlenül azért zenélnek, hogy felfedezzék őket, hanem örömből, meg hát persze a turisták által adott borravalóra számítva. Az egyik nap elmentem a híres Bourbon Streetre. A Bourbon Street meg a Royal Street a két legfontosabb utca, a legtörténelmi szempontból is, meg a sétáló utcaként is, tehát ez a megduplázott Váci utca, és a Bourbon Street nagyon népszerű a férfiak körében, mert hogy hölgyek is kínálják néha itt szolgáltatásaikat, és hát vannak itt híres éttermek, klubok, harsány zene, esténként nagy buli. A Bourbon Street meg a Canal Street sarkán egy komoly jazzzenekarok szoktak játszani, akik csak úgy összejönnek, és akkor érezni át igazán a város hangulatát, hogyha ezeket figyeljük. A Royal Street egy furcsa főutcaszerű képződmény. A francia időkben ez volt a város lényeges utcája. Itt vannak most is a régiség kereskedéseket. Öreg komódokat, porcelánfejű babát lehet kapni. Katica bogaras kitűző 40 000 forintnak megfelelő összeg volt. 70 000 000 forintért árultak egy szobrot. És hogyha valaki egy komolyabb művész, komolyabb alkotására pályázik, akkor akár rendelést is felvesznek. Nagyon drágák a képek ahhoz képest, hogy nálunk mondjuk 150-200 000 forintért már lehet kapni egy remekbe szabott alkotást a konyhába, ami eredeti, sőt még akár olcsóbban is. Itt még a közepes helyi festő képeit is 5 000 000 forintnyi összegért kínálták, vagy többért. Drága volt szinte minden. A boltokban sok helyen franciául is beszéltek, mert hogy a környéket a franciák gyarmatosították. Aztán Napóleon idején eladták az amerikaiaknak. A rossz nyelvek szerint ezen az üzleten is csak a kor híres, hírhet francia politikussal keresett igazán, ugye? És ő volt az, aki kaszált, amikor értékesítették, de minden esetre manapság a lakosságnak 5%-át teszik ki azok, akik anyanyelvi szinten beszélnek franciául. Ugyanakkor a francia kifejezéseket jóval többen ismerik, hiszen New Orleans francia negyedében szinte minden utcának francia vagy franciás neve van, és a szobrok nevét is illik helyesen kiejteni, ha érdeklődik egy turista. Jeanne d'Arc szobra például a legfontosabb helyen áll, de a napkirályt is megmintázták gránitból. A francia negyed szélén van a francia piac. Ez nem klasszikus vásárhely, hanem kis üzletek sokaságát jelenti, ettől persze érdekes. New Orleansnak nagyon jó a tömegközlekedése, villamosan szinte minden fontos hely elérhető, de remek buszjáratok is vannak, a taxik sem túlságosan drágák. A Mississippi partjára érdemes elmenni. A francia negyedből ezt megtehetjük, sok helyen le lehet sétálni a partra. A Mississippi össze-vissza kanyarodik, úgyhogy bármire járunk, előbb-utóbb oda fogunk jutni a Mississippi partjára. A kikötőben hajóra is szállhatunk, mert hogy régen a folyami hajókon jazz együttesek játszottak, de a turistákat ma is elcsábítják gőzhajós kirándulásra, koncerttel egybekötve. A hajók közül vannak olyanok, amelyek a folyami hajózás régi szép napjaira emlékeztetik a vendégeket. Még a klasszikus lapátkereket is lehet látni néhány hajónak az oldalán, ez is mindenképpen érdekes. Híresek a New Orleans-i kávéházak és éttermek, ezekben is este mindig zenél valaki. New Orleansnek van kertvárosi része, itt lakónegyedeket találunk, tágas palotákat, rezidenciákat. A gát közelében élnek a szegényebbek. A Superdome a híres stadion. Ide menekültek azok az emberek, akik szállás nélkül maradtak akkor, amikor volt a nagy gátszakadás. De manapság a Superdome ismét a sportolóké. Fantasztikus szentély, a világ egyik legcsodálatosabb csarnoka. New Orleansból a legtöbb turista állarcot hoz haza, és először nem értettem, hogy a szuvenírboltokban miért van annyi velencei maszk, minek árusítanak fotókat a maszkabálokról. Aztán kiderült, hogy a New Orleans-i karneváról szól mindez. És hát persze azóta már rengeteget olvastam a New Orleans-i karneváról, rengeteg fotót néztem. Karnevál idején nem voltam ugyan New Orleans-ban, de éreztem annak a hangulatát, mert hogy rengeteg olyan boltban voltam, ahol maszkokat lehetett vásárolni, meg fotókat mutogattak a New Orleans-i híres Mardi Gras-ról, a húshagyó kedről, a nagy New Orleans-i karneváról. Ilyenkor a városban szinte mindenütt bálokat rendeznek, mivel a legtöbb bál zárt körül, emiatt viszont sokan az utcán ünnepelnek. Éjjel, a hivatalos mulatságok után pedig a fogadások vendégei is kivonulnak az utcára, és hatalmas mulatság kezdődik, amely hasonlít a velencei karneválhoz, de annyi különbség mindenképpen van, hogy itt ilyenkor is mindenütt szól a jazz. Hölgyeim és uraim, Garai Bendeg úr segítőtársam nevében is köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a műsorvezető, Kis Robert Richard. További kellemes rádiózást kívánok, viszont hallásra!